Bevezetésképpen egyetlen egy igét szeretnék olvasni, hogy fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Az apostolok cselekedetéről szóló könyv 20. rész 24. verse, Akta 20-24, ezt olvassuk a jelzett helyen. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem örömmel futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Eddig az ige foglalni helyett a testvérek. Ez az ige azért kedves nekem, az 1 Korintus 15:58 mellett, mert ezt 1987 júniusában kaptam, egy egyhetes ifjúsági vezető képző alkalmával, és a hét elején én azt gondoltam, hogy ez arra lesz nagyon jó, hogy majd az újpesti gyülekezet ifjúságába leszek mondjuk az egyik ilyen élharcos, de vasárnapra, amikor a záró alkalom volt, akkor az Úr elvégezte csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hogy nem, ez teljes idős elhívást jelent, minden addigi tervemet a Jóisten felborította, hála neki ezért, és sok-sok félelmemet elvette, és ezek az elhívási igéim. De ugyanakkor én ezt a testvérek szívére is szeretném helyezni, és mondtam, hogy négy igehelyet szeretnénk átnézni mintegy órában, úgyhogy majd szóljanak a testvérek, ha letelt az egy óra, vagy ha már nem bírják. Tartunk egy kis szünetet, és folytatom, nem ússzák meg a testvérek. És ezek egyébként bármelyik hívő testvérnek lehetnek vezérigéi, hogy elvégezzük, hogy megtegyük az futást, mégpedig örömmel, sajnos a magyar fordításban ez az öröm szó nincs benne, talán ez a mi sajátosságunk, hogy mi igazán nem nagyon tanultunk meg örülni, balsors van a himnuszunkban is, és a többi pedig az öröm az ünnepet jelent héberül, ünnepet, az ünnep pedig emlékezést, az emlékezést pedig hálát. Úgyhogy ezek a szavak így függnek össze a Szentírásba, és én bátorítom a testvéreket, hogy aki Jézus útjára lépett, így végezze futását, és hogyha valaki megkérdezi a testvérektől, hogy rövid távú futók vagyunk, vagy hosszú távú futók, akkor tessenek nyugodtan azt mondani, hogy sovány maraton futók vagyunk. A keresztény élet nem 100 méteres sprint, nem kigyúrt fickók vagyunk, hanem nagyon sovány, lelkileg mondom, tehát nagyon sovány, aszkétikus, hosszú táv futók. Éppen ezért nem 10 másodperc alatt kell lefutnunk a keresztény életünket, hanem éveket kapunk az Úrtól, ha akkor térünk meg, amikor ő megszólít bennünket. Nyilván aki egy órával a halála előtt ér, meg az is fut, de ott már nagyon kevés az öröm a szolgálatban eltöltött idő. De az az ember is üdvözülhet. Miért létezik a gyülekezet? Tehetnénk fel a kérdést. Ugye figyelem a gyerekeimet, négy is van, úgyhogy nagyon jó így figyelgetni őket, hogy Isten hogy tudja őket megszólítani. És olyan szempontból is figyelem, hogy ugye édesapám is lelkész gyerek, ha nem is látszik ez rajta, tehát nincs glória a feje fölött, mert lelkész gyerek, és kérdeztem egyszer édesapámat, hogy apa, neked mit jelentett az, hogy az apukád lelkész volt, ő mennyit segített a te megtérésedbe, és én vártam, hogy hát fiam, nagyon sokat, együtt térdeltünk, együtt imádkoztunk, nekem otthon házi tanfolyamot tartott, és a többi, és ezt a szót mondta, hogy semmit. Hát ez hogy lehet? Azt mondta, az én megtérésemben az édesanyám, ő mindig otthon volt, ő hozzá mindig oda mehettem, és az ő szeretete az közvetítette Isten kegyelmét. És valóban én is úgy ismertem meg nagypapámat, édesapám édesapját, hogy amikor nem voltunk Pécsen, akkor három kép van meg belőle, egy szobakonyhás lakásban éltek, nagyon egyszerű körülmények között, de én annyira szerettem azt az illatot. Három kép a következő, mi a konyhában vagyunk, a nagymamám valamilyen kalácsot süt, vagy éppen a bableveshez lángost, mi ott a három melát fiú mondjuk neneves koránozunk, és a üvegajtón belül nagypapám, és egyszer azt látjuk, hogy térdel, és valószínűleg imádkozik, egyszer csöngetnek, és jön valaki hozzá, egy felnőtt, és azzal beszélget, és egyszer pedig az írógépénél ül, és írja az ige hirdetést. Ez a kép maradt meg a nagypapámról. Olyan kép nagyon kevés van, hogy kijött, és a három melát fiút így átölelte. Hát ő lelkész volt, és ő a nyájjal törődött. Úgyhogy ezért is figyelem a fiaimat, hogy annak ellenére, hogy én lelkész vagyok, hát ha Isten megadja azt a kegyelmet, hogy megtérnek, és azért rájuk is szeretnék hatni, és együtt imádkozunk, és bátorítom őket, de ugyanakkor nem azt akarom, hogy nekem mondjanak igent, hanem azt, hogy az Úrnak. És kérem a testvéreket, a gyülekezet nem azért létezik, hogy mi úgymond a saját gyülekezetünkre büszkék legyünk, hanem azért létezik, hogy az emberek, akik körülöttünk élnek, lehetőséget kapjanak arra, amiben sem otthon, sem az utcán, sem a munkáján nincs lehetőségük. Mert ott nem Krisztust hirdetik bizonyos értelemben, hanem hogy a gyülekezet közösségében, és három tag is már gyülekezet, az embereknek alkalmuk legyen hallani a hirdetett evangéliumot, a gondolkodásukban eldönteni, hogy ez igaz lehet vagy sem, a Bibliában utána nézni, hogy ez valóban így van, és utána egy életre szólóan fontos döntést meghozni. Miért létezik a gyülekezet világszerte? Minden földrészen van gyülekezet, és itt nem csak baptistát gondolok, most engedjék meg, hogy így mondjam a testvéreknek, hanem az univerzális gyülekezet, a Krisztusban hívők gyülekezetét gondolom. Azért, mert Máté evangélium a 22. részében meg van írva, hogy mi a nagy parancsolat, hogy szeressük az Istent. A második hasonló ehhez, hogy szeressük a fele barátainkat. És ez megint olyan parancs, a szeretetnek a parancsa, amiben beletartozik az elhordozás, a megbocsátás, az adni akarásnak az élménye, az elfogadásnak is az élménye adott esetben. És van egy másik parancs szintén Máté evangéliumában, a 28. rész 19. 20. vers, ugye menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tehát teljesen blőd és hamis az újra bemerítés, hogy na most mi most Jézus nevébe merítünk be, nem? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És tanítva őket, hogy amit én elmondtam nektek, amit én parancsba adtam, azt megtegyék, és erre vonatkozik Jézus univerzális ígérete, hogy és én akkor veletek leszek a világ végezetéig. Tehát nem úgy, hogy én ezt leválasztom, és azt mondom, hogy akárhogy élek, az Úr Jézus megígérte, hogy velem lesz, nem. Ez így mondta el az Úr Jézus. És kezdve aztól, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, ne féljetek tehát, mert nagy kihívás lesz, és Pál is úgy érzékelteti, hogy én nem törődök a fogsággal és a nyomorúsággal, az életem sem drága, mert Krisztusé vagyok, és nekem Krisztus drága. Sokat ér. Annyira, hogy amikor börtönben van, és megírja az öröm levelét, a Filippi levelet, akkor azt mondja a Filippi 1.21-ben, hogy mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. És ő nem egy skrizofén öngyilkos jelölt, hanem azt mondja, hogy annyira szeretem Jézust, hogy tudom, ha meghalok, egy sokkal boldogabb korszak vár rám. És ez nem ilyen középkori maradvány, hogy hát itt ezen a földön éljél aszkétikus életet, zárkóz be, és majd oda át milyen jó lesz. Nem, ő egy nyitott életet élt, bejárta egész Európát, vagy Európa nagy részét, sok gyülekezetet hozott létre, sok szenvedésben is része volt, és mégis azt mondta, hogy itt a Földön is Krisztusnak éltem, és amikor találkozom vele, az egy csodálatos élet lesz. Miért létezik tehát gyülekezet? Azért, hogy legyenek emberek, akik akarják szeretni egymást, és nagyon kérem a testvéreket, hogy minden ismertségünk ellenére szeressük egymást. És direkt teszem hozzá, hogy ismertségünk ellenére, mert én annyira azért nem ismerem a testvéreket, és a testvérek sem engem. Lehet, hogy egy kéthetes evangelizációs sorozat végén azt mondják, hogy fú, elég volt a melátból. De akkor jön az, hogy na, akkor ennek ellenére is szeretjük. Miért? Azért, mert erre van parancsunk. És azért, ha úgy olvassák el egyszer a testvérek bármelyik evangéliumot, én mondjuk a Lukács evangéliumát javaslom, hogy különböző színű ceruzával, és előtte azért nyomtassák ki, hogy ne a Bibliát firkálják össze, különböző színű ceruzával írják ki, hogy milyen típusú volt mondjuk Péter, milyen típusú volt János, milyen típusú volt Jakab és a többiek. Egyébként a többiekről nagyon kevés típus mintát kapunk, de azért mégis János evangéliumát is szabad segítségül hívni, akkor azért kiderül, hogy hát Péter eléggé domináns személyiség volt, mondjuk a Júdás Alfeus fiához képest, akiről ennyit tudunk, és kész. És azért lehet, hogy Júdás Alfeus fiának is néha eszébe jutott, hogy hát Jézus miért csak Pétert, Jakabot és Jánost mondja oszlop tanítványnak, és én? És azért az is egy jellemző kép, amikor a két zebedeus fiú édesanyja, tipikus magyar édesanyja, oda megy Jézushoz, amikor mennek Jeruzsálembe, és ők ugye diadalmenetre gondolnak, és hát azt mondja Jézusnak, hogy Jézus, tudod, mennyit mostan főztem, vasaltam rád, itt van ez az két aranyos halász fiam, ezek tisztelettudóak voltak, megszülettek, már olyan perfektek voltak, hogy ihaj, és hát légy szíves, ha te leszel a király Jeruzsálembe, akkor azt mondja az édesanyja, hogy akkor ne apostolokká tedd őket, ne. Egyik jobb kezed felől legyen miniszter, a másik bal kezed felől. És akkor én nagyon boldog édesanyja leszek. Hát ma is egy aranyos édesanyja ezt kívánja, nem? Csak tessenek elmenni egy szülői értekezletre, ahol a tanítónén azt mondja, hogy van az osztályban rossz gyerek, ki? Ki? Mindig annak az anyukának, aki nincs ott. Mert aki ott van, az én fiam rossz, az én fiam obszén szavakat használ, az én fiam azt mondta, hogy akkor megyek ki a tanárnő is, hát ez nem lehet, pedig az ő fia. És figyeljük meg, hogy a saját családunkban mi is ugyanilyen zebedeus anyukák vagyunk, hogy az mit csinál, az ennyi, hát jó, hát ilyen a gyerek. Ugye? Hát embertől, hát ilyen a gyerek, hát, de az enyém. Nos, miért van gyülekezet? Azért, hogy az ismertségünk ellenére, és ismerjük egymást, mégis szeressük egymást, bizonyos értelemben akár minden tűrés határon túl is, csak emlékeztetem a testvéreket, ugye Péterék tűrés határa az volt, hogy még hétszer is. Ugye az a háromszorosa volt, mert kettőig tudtak elmenni halászkorukba, egy, kettő, zzz. És apostolként úgy gondolták, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na ez már legyen elég. És erre mit mond Jézus? Ugye, hát ezt fejtsük meg, hogy 77-szer vagy 70-szer, 7-szer, teljesen mindegy nagy számot mond, és hát ugye azért a mennyben meg fogom kérdezni Pétertől, hogy milyen képet vágtál ekkor, Péter? Mert nehéz volt, testvérek, nehéz volt. Ugye, ahogy kérdezi az amerikai kollega, hogy nálatok van rasszizmus, nincs, de igény lenne rá. Tehát gondolják végig a testvérek. És ugyanakkor miért létezik gyülekezet? Azért létezik, testvérek, és ebben szabad hálásnak lennünk az Úrhoz, hogy a kegyelem evangéliumát hirdessük, hogy bizonyságot tegyek, mártűr, hogy elmondjam tanúságként, hogy mennyire jó Krisztusban élni. És tényleg jó Krisztusban élni, testvérek. Adott esetben persze rossz életet kommunikálunk, de a valódi Krisztus élet az jó kommunikáció, és konfliktusokkal együtt járó kommunikáció. Konfliktusaink lesznek, ha igazán Krisztust éljük meg. Konfliktusunk lesz a gyárban, mert amikor én a Medicorban dolgoztam egy fél évet, ott az volt a szokás, hogy a vállalkozás szervezési osztályon minden 13-an dolgoztunk, plusz a kész osztályvezető, 15 ember, és minden névnapot meg kellett ünnepelni. Előtte is, alatta is, meg utána is. És amikor először kiderült, hogy a melát így nem iszik, és én mindig ittam akkor tüntetőleg fél liter kakaót, el is neveztek kakaós Ottónak, mert Melát Ottó Attila vagyok egyébként, akkor megindult a kiközösítés. És akkor kaptam én hideget, meleget, és nem virslire és francia salátára gondolok. Hogy milyen prűd vagy, meg milyen sötét vagy, hát szóval minden volt ott, de mondtam nekik, de legalább józan. És én dolgozom szemben veletek. Tehát nagyon érdekes volt, mégis amikor arról volt szó, hogy évvégén kit tüntetnek ki, akkor döbbenet, de többen az én nevemet írták be, mert valóban tényleg dolgoztam. Adtak hétfőn egy anyagot, és én hétfő délután vittem vissza. Azt mondja az osztályvezető, ezt péntekre kell hozni. Hát de mondom, főnök, hát kész. Akkor szabad vagy egész héten, mondom, ne szúrjon ki velem. Adjon valami munkát. És akkor például a Zsóri fürdőn lejöttünk, és berendeztük a fizikoterápiás részleget. Na mindegy, az már régen volt. Tehát kedves testvérek, lesznek konfliktusaink a munkahelyünkön, a lakókörnyezetünkbe. Sose fogom elfelejteni, az első lakás, amiben laktunk, egy nagyon szép 68 négyzetméteres lakótelepi lakás volt, 4 család lakott abban a lakótelepi házban, és mindig konfliktus volt, például amikor a 6-tagú előjáróság följött, mert az alsó szomszéd kijött, és akkor mondjuk ilyen esős időben összejárjátok a lépcsőházat. Nem mondom, felmosom. Akkor is. Jó. Hát mondom, az ablakon nem mászhatnak be. Vagy például rekkelő nyári hőség, 38 fok, vasárnap délután, 17:30, mi szépen felöltözve megyünk az imaházba, ők ott napoznak. Nézd a hülyék, mennek imádkozni. Mondom, ti meg a kárhozatba. És nagyon jól elbeszélgettünk. Tehát nem volt vita. Vagy sose gondolnák a testvérek. Kajszibarack érett, az egyik testvérnek volt kajszibaracja, és hozott egy ládával. Az alsó szomszéd megint csak meglátta, kicsit ilyen irit típus volt. Képes volt feljönni, becsöngetni, és azt kérdezi, Attila, te mit csinálsz a gyülekezeteddel, hogy így szeretnek téged? Hát mondom, semmit. És mondom, miért? Hát, hogy hozták a kajszibarackot, ingyen. Hát mondom, kéred a felét? Hát a tiéd. Szóval nagyon érdekes emberek is vannak, és nyilván erre mi nem is gondolunk, hogy egy világi embernek, aki ráadásul ilyen irit típus, mindent megvett, amit a szomszéd, másik kettővel is ugyanezt csinálta nagyjából, csak ott nem volt ilyen sok szeretett adag. Ugye nálunk volt ez jobbára feltűnő, hogy sokan járnak hozzánk, és hogy miért járnak, és hogy dübörögnek a gyerekek, és a többi, és a többi. Lesz konfliktusod. Ugyanakkor, amikor ő bekötötte a gázkazánját a mi kéményünkbe, akkor én nem szóltam egy szót, és vasárnap délelőtt kötötte be, hogy még csak véletlenül se legyek otthon. És akkor mentem haza, és látom, hát mondom, ti mit csináltok? Hát bekötöttünk ide hozzátok, mert ez biztos jobb kémény. És akkor nekem ezt az elket magyarázni az előjáróságnak is, hogy nem én vagyok ennyire pipogya, meg izé, de hát mondom, ott most nem fogok összeveszni, nem? Hát én hívő vagyok. Nos, a gyülekezet tehát emiatt a két igevers miatt is létezik, az egyik a szeretetközösség, a másik a misszió. mivé kell lennünk, ha jó gyülekezet szeretnénk lenni? Egy szóval közösséggé. Közösséggé. A szónak abban az értelmében, amit itt az előbb is megtetszettek tapasztalni, azért erre kevés helyen van példa, hogy valaki tegnap azt mondja, hogy aki tud, hozzon egy kis süteményt, és akkor mi ismétlődik? Az 5000 ember megvendégelése. Mert itt is 12 telekosárral maradt még szerintem. És valaki szegény lett azáltal, hogy most az ott egy tárca süteményt szóljon. Mert odaadom az akómat. Ugye? Tehát miközben adsz, és tényleg elhasználtál 1 kiló lisztet, a gázt, élesztőt, sütőport, különféle édességet, csokit, túrót, almát, meggyet, porcukrot, nem tudom még mit tettél bele, aközben mégis a pogácsa másképpen készült, aközben mégis azért örömöd volt, hogy oda tehetted, és hogy még fogyasztottak is belőle, nem? Tehát ez szenzáció, testvérek, és értékeljük ezeket, mert mi ezeket megszoktuk, de nem kéne megszoknunk, hanem lehet ennek örülni, hogy ezt tudjuk adni. És azokról nem is beszélek, amikor egymás között bútorok cserélnek gazdát, ruhák cserélnek gazdát, mert én például ez az öltöny, vagyis ez az akkor ez Lakati Péter testvér vette, csak ő lesoványodott, és azt mondta, hogy rád még jó, mondom, köszönöm szépen, és kaptam tőle még 5 öltönyt, tehát nagyon jó ez, de tudom, hogy nőtestvérek is szoktak cserélgetni, kinek a haja így változik, vagy úgy, akkor a zöld megy, a piros megy, a lila megy, és a többi. Szemüvegek szoktak cserélni, nekem már ez nem jó, de odaadom neked. Tehát, jó, hát protézis is néha, de hát nyilván az csak nagyon ritkán. És igen, ezt fordítsd le. Tehát nyilván közösségé, és a közösségbe beletartozik, amiről délután is volt szó, hogy egymás terhét, meg kiki a maga terhét, és ugyanakkor ez a közösség nagyon szükséges, hogy befogadó és megtartó közösség legyen, mert egy dolog az, hogy valaki megtér, és újjászületik, és egy másik dolog az, hogy megerősödik. És a Kolossé levélben azt olvassuk a 2. rész 7. versében, hogy Krisztusban kell meggyökereznünk. És akinek nincsen gyökere, az úgy fog járni, mint az a virág, aminek nincsen gyökere. Az hogy jár? Elszárad. Az elszárad. Az elszárad. A közösség nagyon jól tud motiválni, és néhány dolgot összeírtam ezzel kapcsolatban, hogy például hogy tud motiválni a közösség. Remélem megvan az a jegyzetem. Mindjárt. Nincs, nem találom most hirtelen, de megvan, megvan. Tehát a közösség, amire a Biblia utal, segít az összetartozásban. A közösség jó csapat. Figyeljék meg a testvérek, hogy a 90-es évektől kezdődően, amikor nagyon sok gyárat, üzemet privatizáltak, akkor egy teljesen új szakma jelent meg, ez a csapatépítő training team. Igaz? Tudom, hogy nagyon sok munkahelyen, ez azt jelenti, hogy péntek, szombat, vasárnap elmennek valahol, és a főnök fizeti, és jól lerészegedünk. Tudok ilyen csapatról is. De a normális esetben ez azt jelenti, hogy a főnök rájött arra, hogyha a kollégák ismerik egymást, és most tessenek figyelni, szeretik egymást, jobban fognak dolgozni, és egymásért is jobban fognak dolgozni. És azért a gyülekezetben én a Váci imáz építési ezt figyeltem meg, hogy egymásért is sokkal jobban tudtunk dolgozni. Olyannyira tudtunk dolgozni, hogy emlékszem, egyszer jött a rendőrség ellenőrizni, mert valamelyik jó szomszéd feldobott minket, hogy szombaton dolgozunk, és nyár volt, csoki barnák voltunk, én is egyszer sportgatyában voltam, és bevittek a rendőrség, mert azt hitték, hogy román vendégmunkás vagyok. És az volt a jó, hogy ismertem az akkori rendőrparancsnokot, és mondtam én az őrmester úrnak, hogy ez nagyon rossz tréfa lesz, mondom, hát én nem román vendégmunkás vagyok, én vagyok a baptista papa, azt mondja, ne dumáljál nekem öreg, meg minden. És mondom, benn van a Bozsó Zoltán, most dandártábornak egyébként, tessenek nyugodtan hozzám fordulni, hogyha ilyen ügyben kell segíteni. Azt mondja, benn van, hát mondom, szeretnék vele beszélni. Odahozta a telefont, a belső használatú üzemi telefont, vétel volt, mondom, szervusz Zolikám, mondom, itt vagyok a fogdán egyszer gatyába, és nem szeretnék megfázni. Ki hozott be téged? Hát mondom, Körmendi őrmester úr. Azt mondja, mindjárt ott vagyok. Tényleg lejött, szegénynek egy körme sem maradt. Azt mondja, most ugyanúgy, ahogy Attilát idehoztátok, szirénázó rendőrkocsi, ugyanígy visszaviszitek, és ma egész nap ott dolgoztak. Soha semmi problémánk nem volt a váci rendőrséggel. Tehát a csapat munkából indultunk ki, a közösség, a krisztusi közösség egy csapat, és hogy tessenek látni, hogy a sátán mennyire nagy mester, hogy a csapatot szétzilálja, és mindig szét akarja zilálni, úgyhogy amikor a gyülekezetért tetszenek imádkozni, akkor ne felejtsenek el a testvérek imádkozni azért, Uram, add az Úr Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljunk. Ha mi baptista gyülekezet vagyunk, akkor így. És értik a testvérek, hogy mire gondolok, igaz? Hogy mindnyájan egyféleképpen szóljunk, hogy ne legyen közöttünk szakadás, és ugyanazzal az érzéssel, és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjunk, símuljunk egymáshoz. Jó? Mert ez egyébként 1 Korintus 1:10. A második, hogy a csapatszellem, a közösség segít összpontosítani arra, amit Isten elvár tőlünk, és az összpontosítás szóval kapcsolatban csak egy kis szösszenet, hogy ez mit jelent. Ugye biztos, hogy a testvérek játszottak olyat, hogyha a gyerekkorukban a nagymama nagyítóját elkérték, vagy elvitték, hogy falevelet összegyűjtöttek, és akkor mit csináltak a nagyítóval, ugye naphoz, és mi történt a fanevéllel? Meggyulladt, igaz? Ha összegyűjtötték volna a falevelet, a napsugara csak úgy nem gyújtotta volna meg. Mi kellett hozzá? A nagyító. Miért? Mert az fókuszált és összpontosította ugyanazt, ami egyébként semmit sem ért volna. Hát ez a gyülekezet. Ez az a szentek közössége. Egyénenként lehet, hogy azt a meleget, azt a szeretetet nem tudod egészen úgy átadni, hogy egy egész várost felforgass. Tessenek csak gondolni Pálékra, mit mondtak. Ide jöttek ezek, akik az egész világot felforgatják. Hát mi csak a félvilágot már csak föl tudnánk forgatni. Kell a nagyító, és az a gyülekezet. Hogy Isten szeretete fókuszáljon, és meggyulladjon. Meggyulladjon. Vagy még inkább, és ez még döbbenetesebb, ugyanezt a fényforrást, hogyha lézertechnikát alkalmazva fókuszáljuk, akkor a lézerfény egy szilárd vasgömböt képes átvágni. Hihetetlen, és mégis igaz. Nem fantasztikus? És ez milyen jó egy gyülekezetben, amikor a gyülekezet, most ilyen értelemben mondom, ilyen fénysugár, hogy nem nagyon sok felé, hanem egy felé fókuszál, és mondom, ilyen erőket képes legyőzni. Jó munkát, mert szemész dolgozni. Szia! Nos, testvérek, tőlünk Isten azt várja el, mint közösség, hogy összpontosítsuk arra az erőnket, amit Isten elvár. Nem amit mi elvárunk a többiektől, nem. Ebből csak veszekedés lesz. Mert mindannyiunknak van véleménye, hogy hát Zoltán testvér, én mit várok el tőled? És nyilván neked is, hogy te mit vársz el a Nagyváti Katitól, és nyilván a Nagyváti Kati is, hogy mit vár el a Lacitól, vagy László testvértől, és nyilván László testvérnek is, hogy mit vár el a Pista bácsitól, és most hagyd ne söröljek végig mindenkit. Jó? Nem, hanem hogy Isten mit vár el tőled, azt tedd meg. És akkor a vasgömböt is ketté lehet vágni. Ekkor értjük meg azt az igét, hogy amit mond Jóáb Abisájnak, Amikor látja, hogy Rabba városánál az ammoniták kétszeres túlerőben vannak, és ekkor azt mondja Jóáb Abisájnak, hogy szedjük össze az erőnket, és bízzuk rá a többit az Úrra. Ha Jóáb balra futott volna, Abisáj meg jobbra, az amalekiták és az ammoniták együttes serege legyőzte volna a maréknyi Izraelt. De nem, ők összeszedték az erejüket, azaz megtették, amit tőlük vár az Úr, és még hinni is tudtak. És hát itt Egerben nem kell azt magyarázni, hogy az oroszlánok, 2000 oroszlán az 200 000 nyuszit azért le tud győzni. Erről teszem, hogy itt van kinn egy élő nyuszi. Nem tudom, hogy ki hozta, de elvisszük szeretettel. Ja, itt lakik? Jó van. Azt hittem, hogy mi kapunk. Nem. Ez csak azért jutott eszembe, mert egyszer egy legációba Tarna Szent Mária, igaz? Van, igaz? És az egyik háznál kaptunk egy élő csirkét, és elmentünk a másik testvérhez elbúcsúzni, elmondtam, hogy kaptunk egy élő tyúkot, azt mondjátok, akkor én adok egy élő kakast. És akkor így egy tyúkkal meg egy kakassal tértünk haza. Nagyon már örült neki. És ugyanakkor, amikor összpontosítunk, akkor és azt csináljuk, amit Isten elvár, a mellékes dolgok nem kapnak főszerepet. És figyeljék meg a testvérek, sose fogom azt elfelejteni, azért kellett elmennem Sziget-Szent Miklósra gyülekezeti órát tartani, mert ott egyszer Jimmy Carter testvér elültetett egy cédrusfát, ami 5 év múlva kiszáradt teljesen. És nem volt szabad kivágni ezt a cédrusfát, ott állt 3 éven keresztül, és akkor a vita támadt benne, hogy a misszió-kelet elnökének kellett elmenni, és ott egy gyülekezeti tanácskozást tartottak, de én ezt csak ott tudtam meg. Nagyon mérges lettem, beismerem, ez bűn, nem szabad, de nagyon bepöccentem, mert hát azért ez elég nagy távolság, és akkor azt kérdezem, testvérek, tényleg ezért gyűltek össze? Hogy ami ott van elszáradt fa, az kiszabad-e vágni azért, mert Jimmy Carter ültette? Igen, melát testvér. Van itt kertész a testvér? Igen, na hozza azt a fűrészt, kimentünk és kivágtuk. Na vége a gyülekezeti órának, mindenki menjen haza. Nagyon mérges vagy. Jó, testvérek, tehát ha elszárad, akárki ültet, vágják ki. És adják oda a szegényeknek, mert tüzelőnek sokkal hálásabb feladat. Egyébként én szeretem a fákat, de az elszáradta nem tudunk semmit csinálni. És nézzék meg a testvérek, hogy milyen sokszor tudunk, vagy most imád tudnak más gyülekezetek, felesleges dolgokon vitatkozni. Mert mindenkinek van ötlete. Hova tegyük az akasztót? Mármint amire a ruhát ráakasztjuk. Balra, jobbra, előre, hátulra. Nagyon fontos. Sőt, ránézek az órára. Hol legyen az óra? Hát hol legyen, testvérek? Ugye? Én Vácon nem engedtem órát az imázba. Mondta, testvérek, ha nekem akarják mutatni az időt, nekem van órám. Testvérek meg ne forogjanak. Úgyhogy nincs óra. Nincs óra. Biblia viszont annál több kell. Annál több kell. Nos, ne foglalkozzunk mellékes dolgokat. A harmadik, hogy a jó közösség együttműködésre ösztönöz. Egymással is, meg más gyülekezetekkel is. A városért szabad összefogni más felekezetekkel is, hiszen nem vagyunk ilyen értelemben soviniszták, és nem azt mondjuk, hogy csak és kizárólag a baptista egyház üdvözít, hanem azt mondjuk, hogy csak és kizárólag Jézus Krisztus üdvözít. Mindenkivel szabad közösséget vállalnunk az együttműködésért, akik Jézus Krisztust, mint üdvözítőt imádják, és megtérést hirdetnek. Nos, éppen ezért ez az együttműködés adott esetben a közös teherviselésre is jó példa, és tulajdonképpen a mi életünkben is vannak ilyen szemléletesen kifejezhető együttműködések, mert egyfelé tartunk. Bármennyire is hihetetlen, egyfelé tartunk. És különösen faluhelyen lehet azt megfigyelni, hogy amikor a szent idő elérkezik, akkor a hívő emberek elindulnak hova? Az Úr házába. És nagyon jó. Én emlékszem, egyszer érsek csanádra mentem, mint teológus, és fogalmam sem volt, hogy hol az imaház. És ezért, amikor leszálltam a pesti buszról, akkor elkezdtem követni olyan embereket, akik úgy szépen voltak felöltözve. Igaz, hogy a nazarénus imaháznál kötöttem ki, és az is igaz, és ezt kérem, ne csinálják a testek, hogy nem is engedtek be, de legalább ők meg tudták mondani, hol a baptista imaház. Ne legyünk kirekesztők ilyen értelemben. Mi lett volna, ha beengednek? Most mit tudtam volna meg? Ugyan. Hát, na, ugye? Szóval érdekes volt számomra. Én megköszöntem tisztelettudóan, délutánra meghívtam őket a baptista imaházba, úgyhogy nem volt itt hiba. Azt viszont le a kalappal, hogy tényleg ezek a nénik, bácsik nagyon szépen egy irányba mentek, úgyhogy lehetett őket követni. Ezért szeretem én azt, hogyha Vácon is a testvérek nem szégyelik magukkal hozni a Bibliájukat, tüntetőleg akár az utcán is. Nem azt mondom, hogy így nyissák ki, és így vigyék, hogy ha-ha-ha. Tehát nem ez, de az, hogy nem kell eldugni, és nem kell betenni, hanem viheted, ez teljesen normális dolog. Különösen, ha arra gondolunk, hogyha a testvérek járnak buszon vagy vonaton, hogy az emberek egyébként miket nem olvasnak. Úgy maguktól, 5000 forintért mondjuk. Az együttműködés már csak azért is jó, mert együtt vagyunk igazán gyülekezet, és együtt vagyunk igazán a gyülekezet céljait megvalósítható emberek. Nem egyenként, hanem együtt. Ezért a gyülekezet célját, ami nagyon fontos, hogy minden gyülekezetnek, a legkisebbnek is legyen valamilyen konkrét célja, nem határozhatják meg olyan emberek, akik mindig csak sírnak és siránkoznak. Csak pozitív emberek. A testvérek csak pozitív emberekre hallgassanak, negatív emberekre soha. Sajnos a hívők között is van néhány negatív ember, és az a legrosszabb, amikor ilyenből vezető lesz. Izraelben is volt ilyen. Hány kémet küldött ki Mózes? 12-t. És hány volt pozitív? És a többi mit tudott csinálni? Sírni. Igaz? Pedig férfiak voltak, és biztos nagyon ügyesek voltak, hiszen mind a 12 visszajött, tehát bújni mindegyik tudott, álcázni is tudta magát, szeme is volt mindegyiknek, ugyanazt látták, állítólag ugyanabban az Istenbe hittek, ugyanúgy tudták, hogy nekik be kell menni Kánaánba, átélték, hogy a Vörös-tenger ketté vált. Átélték, hogy Isten akár fürjeket adott nekik, mannát adott neki, sziklából vizet adott nekik. Átélték, hogy éveken keresztül Isten tűzoszlopot és felhőoszlopot, azaz, mi az ott hátul? Légkondit adott nekik, hogy ne égjenek meg a sivatagba, és ennek ellenére, testvérek, ilyen lelki megtapasztalások ellenére, amikor visszajönnek, akkor tizen, mint a pólyás gyerekek azt mondják, majré! Ez a héber szó. Majré, ez félelem. Majré, sztak! Jaj, az a, micsoda nép van ott, milyen magasak! És kitizgat! Az Úr sokkal nagyobb. Az Úr sokkal nagyobb. És kinek lett igaza? A pozitívnak. A két embernek. Aki mert hinni az Úrban. Kérem a testvéreket, hogy merjünk hinni Istenben. Nem a rémás hittel, azt ritkán adatik, de a pisztisznek is nagy ereje van. Oké? Merjünk hinni. Miért létezik a gyülekezet, és mivé kell válnunk, és mit kell tennünk? Mit kell tennünk? Akta 2, az apostolok cselekedetei, az az akta, ezt könnyebb nekem kimondani, apostolok cselekedetei, ezt nem tudom kimondani. Akta 2, 41-47. Ugye az első gyülekezet, ezek együtt voltak, és részt vettek az apostoli tanításban, a kenyér megtörésében, a közösségben, és az imádságban. Bizonyos értelemben, mert akkora volt a felfokozott öröm, mindenük közös volt, de úgy olvassuk néhány igeverssel később, hogy némelyek eladták házaikat, és beadták a közösbe, némelyeknél pedig összegyűltek, azok nem adták el. Nem kell, aki újjászületik, nem kell eladni a házát. De ha úgy érzi, eladhatja. Oké? Ez az első. Nagy félelem támadt Jeruzsálemben, és sokan lettek hívőkké, és kedvelte őket az egész nép, pedig, ha elérkezünk a hatodik részig, már tudjuk, hogy, és ez a következő, Akta 6.1.6, hogy a növekedéssel mindig feszültségek is együtt járnak. Testvérek, figyelem, ha a gyülekezet növekedni fog bárhol, Tardon, Bükzsércen, Szomolyán, Noszvajról van itt valaki? Mindegy, Noszvajon. Mindent elmondtam, az összes körzetállomást? Tiboldaróc? Olyan is van? Nincs. Na mindegy, az egy másik körzet, jó? Tehát figyelem, Tardon, Bükzsércen, Szomolyán, Noszvajon és Egerben, ha a gyülekezet növekedni fog, az feszültséggel jár együtt. És csak két példát el szabad mondani? Most lehet, hogy a budapesti missziókerületben két nagyon régi, 100 évesnél idősebb gyülekezetet összevonunk. Szerintem ez az Úr akarata, ez a meggyőződésem. És milyen ellenállás van? Azt mondja nekem az egyik előjáró testvér. Hát akkor én sose leszek előjáró többé. Hát ez fontos az Úr akaratával szembe. És mondom, kit érdekel? Kit érdekel? Ha a testvér ilyen lelkületű, azon csodálkozom, hogy most előjáró. Hát nehogy már összevonják, akkor nem lesz előjáró. Hát miért fizetést kap ezért, vagy mi? Nem, az ő kis potenciális huszár hatalmát félti. Hát ne féltse. Hát ne féltse. Ugye, milyen dolgok tudják befolyásolni állítólag a Szentlélek munkáját? Soha ne emberi manipulációt csinálják a testvérek, hanem inkább higgyenek, sokkal többet tetszenek érni. És az Úr csodáit csak hitáltal lehet átélni egyébként. A növekedéssel, tehát a halmozódó feladatok mellett, és ez mind a kettő pozitív, hiány, elégedetlenség és feszültség lép fel. Ott az első jeruzsálemi gyülekezetben is, pedig ott volt a 12 apostol. Mert ugye Júdás Káriótes helyett bejött Pátyás, de nem az igazságos, hanem az apostol. És mégis ezek azért tüchtig gyerekek voltak, Jézus választja ki őket, és mégis tessenek elolvasni Akta 6.1-et, hogy a héber és a görög nyelvű nőtestvérek között hát egy kis zimmezum támad, hogy kit hogy szeretnek. Pedig ők kik voltak? Az apostolok. És ha Billy Graham testvér ott lett volna, akkor is lett volna feszültség. Jó? Akkor is lett volna feszültség. És ez minden gyülekezet fejlődésében így van. Minden plusz 10 tag után ezt újból és újból átéljük. Ott ezres létszámú volt, mi 10 tag után éljük ezt át. Ha 20-ból fölmegyünk 30-ba, ha 30-ból fölmegyünk 40-be, ha 40-ből 50-be, mert ez csak relatíve 10 tag, a családtagokon, a rokonságon keresztül, ez akár adott esetben azt is jelenthető, hogy 20 tag helyett mondjuk 40, és a 45-50 ismert ember helyett 150-et ismersz már is. Ugyanakkor erre hogyan lehet reagálni? És az Akta 6.1.6 erre is jó példa. Felismerik a vezetők, és sokszor a vezetőknek ez a küldetése, hogy felismerjék, és jól diagnosztizálják a problémát. A lényegre törjenek. És az apostolok azt mondták, hogy nem hallgatjuk meg az összes idősödő héber és az összes idősödő görög nőtestvért, hanem imádságban Istenhez fordulunk, hogy mit tegyünk. És azt találták, hogy igenis, az ő büszkeségüket le kellett tenni, fel kellett ismerni, hogy lám-lám, már mi sem vagyunk elegek, feszegetjük azt, amit Jézus pontosan elmondott, hogy lesztek nékem tanúi Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határig. És az apostolok azt mondják, aha, akkor ez a korszak néhány hónapon belül beállt, de ez mi kevesek vagyunk. És azért meg kellett nekik harcolni, hogy akkor másokban is bízzunk meg. Azokban bízzunk meg, akikre nem Jézus mutatott rá. Ez nem olyan egyszerű volt ez, és mégis azt mondták, igen, Mert Isten növekedést akart ott, és általában növekedést akar az ő népe között. Persze ez 25 éves korszakokban is érthető. Általában ennyi egy gyülekezettek, egy korszak a 25 év. Amikor felismerték, akkor ötletet adtak, ami Isten szerinti volt, azt mondták, válasszatok magatok közül 7 férfit, akik, de 2 jellemző tulajdonságot mondtak, hittel teljesek és Szentlélekkel, azaz újjászületettek. És akkor milyen érdekes, kiválasztanak 7 olyan férfit, akiknek a nevei alapján azt mondhatjuk, hogy hát tulajdonképpen a 7-ből 6 az biztos, hogy nem úgy volt zsidó, ahogy mi gondoljuk. És utána ők a gyülekezet választ, ők pedig kirendelik őket a szolgálatra, és a konfliktus így megoldódik. A konfliktusokat tehát mindig közösen oldjuk meg, és nem kell megijedni a gyülekezet növekedéséből adódó konfliktusokból. Ha a testvérek kinövik ezt az imatermet, az is konfliktussal fog együtt járni, mert lesz választási lehetőségük. Az egyik választási lehetőség, hogy minden vasárnap és hétköznap, amikor alkalom van, lezáratják a Vörös Marti utat. Ezt is meg lehet csinálni. Jóba kell lenni a rendőrkapitány úrral. Be kell jelenteni, itt tüntetés lesz, Krisztus mellett tüntetünk, és akkor ki lehet vágni ezt a falat, és oda egy ilyen kiúszható redönyt, és ez is egy út. Ha ezt úgy gondoljuk, hogy kicsit feltűnő, akkor lehet egy másik utat választani, hogy ledózerolni itt mindent, és ide felépíteni egy új imaházat. Akkor viszont valamelyik másik felekezettel kell jóba lenni, hogy addig, amíg itt épül, addig ott lehessen az Isten tisztelet. Van egy harmadik megoldás, valahol másutt, ahol mégis élnek emberek, vagy fejlődésre ítélt városrész, és akkor ott venni, kapni, kérni, ajándékozni, ez már teljesen mindegy, és ott építeni. És van egy negyedik, és ez a legrosszabb, semmit se csinálni. De ez a legrosszabb. Nos, a növekedés mindig konfliktussal jár, ezért, amikor imádkozol növekedésért, akkor ne légy gyáva. Egyébként ez nem csak a gyülekezet növekedésére, hanem a te lelki növekedésedre is igaz, mert egyre rafináltabb bűnöket veszel észre, és ez konfliktussal jár. Hogy Uram, még ez is? Igen. Pedig azt hittem, pedig ez olyan jól esett, pedig eddig semmi bajom nem volt, és az Úr azt fogja mondani, de ezentúl lesz. Ezentúl lesz bajod. Hát Jónásnak is mit mond az Úr? Szóval nagyon kellemes próféta voltál eddig itt. Most egy kis külmisszióra hívlak el, menj el Ninivébe, és mondj el egy nagyon rövid prédikációt. Mi volt ez? Hogy? Így van, 40 nap is elpusztul. Most kézzék el a testvérek, jövő vasárnap Zentai testvér föláll, és azt mondja, 40 nap és elpusztul Eger. Hát Zentai bácsi, készüljön már, legyen szíves, mert ezt bármikor elmondhatjuk. És ez volt a kérés! Ez volt a kérés! Ez volt Isten üzenete! És Jónás mit csinál? Elmegy Ninivébe? Nem, hát azt mondja, megy egy járat Tarsusba, ez egy wellness hétvége. Hát az Úr majd megoldja ezt másképpen. És nagyon sokszor mi ugyanezt csináljuk. Ugyanezt csináljuk, testvérek, és még olyan lelki fröccsel meg is tudjuk úgy locsolni, hogy csak úgy szaftos, miért nem csinálunk semmit? Ugye ez az, amit Marshall bácsi nagyon tetszett, azt mondja, hogy lelkészek összejöttek, és hát az egyik lelkész tényleg nem csinált semmit, és hát valamit kellett mondani, és akkor azt mondta, az Úr dicsőségére egy új WC-t készítettünk. De ezt úgy tudta elmondani, hogy mindenki ilyen arany lehúzósra gondolt meg. Hát testvérek, én nem azt mondom, szabad fejleszteni, nem erről van szó, de hogyha mondjuk egy 5 éves periódusban ez a legnagyobb lelki élmény, akkor ott tényleg kéne lelkileg növekedni. És Jónásnak is át kellett élni, hogy a hajófenéken is nagyon rossz, a cethal gyomrában is, tehát neki is kellett lelkileg alakulni, megtérni a menekülésből, a gyávaságból, és elkerült Ninivébe. El. Elmondta az igét. El. És mi lett a következménye? Isten szent lelke elvégezte ott, hogy az egész város megtért. az egész város megtért. Persze ezen is kiakadt Jónás, de mondom, a növekedés mindig konfliktusokkal jár. És milyen érdekes, testvérek, 4 évvel ezelőtt kértem a Váci gyülekezetet, akkor 135 tagja volt a gyülekezetnek, hogy testvérek, ha 150 tagot elérjük, legyenek szívesek még egy lelkészt prezentálni ide. Én ennyit tudok befogadni. Vagy engem akkor küldjenek el. Én 150-ig vagyok kompatibilis. 150-ig mindenkit fogok név szerint ismerni, a telefonszámát is, a rokonságát is, afelett már nem. Ez már legalább 400 ember. És akkor mindenki mosolygott, persze. És akkor 155-ig eljutottunk, és az úr kirendelt egy ifjúsági lelkészt. És akkor mondtam a nevetőknek, hogy ne nevetgéljetek, ha poénkodok, akkor igen, de ha az úr akaratát mondok, akkor ne nevetgéljetek, mert úgyis az lesz, amit az úr mond. Én csak tolmácsolok. Ez nem az én ötletem. Ez a gyülekezet növekedésének a feltétele. És van egy-két ötletem még. Nos, kérem a testvéreket, hogy ezt értsék meg. Az öröm, hogy növekedünk, hogy többen vagyunk, azt is jelenti, hogy a feladatok is megnőnek, az egymáshoz való viszony is egy kicsit lazul és átalakul, és majd kívánom a testvéreknek, hogy jöjjön el az az idő, amikor néhány idősebb testvér sóhajtozik, régi mázba, amikor csak 4 voltunk, jaj, de jó volt, és dehogy volt jó, mert igazából, amikor 4 voltatok, csak akkor meg, jaj, bárcsak 6 lennénk, bárcsak 10 lennénk. Ez pont úgy, mint egyszer egy testvér mondta, hogy bírják még egyébként a testvérek? Már csak 2 igevers van, úgyhogy utána mindenki mehet haza. Mondja nekem Püspök Szilágyon a Cserepka Imre bácsi, 89 éves, nagyon aranyos testvér. Mellát testvér, a Barkóczi bácsi idejében, mindig gyalog járt, nem úgy, mint a Mellát testvér, kocsival, mindig gyalog. Hú, hát egyszer mondtam, hogy oké, utána járunk ennek. Mondom, Imre bácsi, most akkor legyen vége a mítosznak. Mondom, hányszor volt itt 36-ban a Barkóczi bácsi? Konkrétumot kérek, nem mítoszt. Hát tényleg. Hát márciusban itt volt, egy péntek, szombat, vasárnap, meg novemberben, Márton napkor, amikor a faluba a búcsú volt, akkor is. Hát mondom, 2 egy évben én is kijövök gyalog. És egyszer ki is mentem, nagyon jó egyébként így gyalog kimenni, tényleg mindent észrevettem. Az imádkozó sáskától a rugdalózó őzig, a szagok, az illatok sokkal jobb gyalog benne, mint kocsival, csak hát ennél többet kérnek, hogy minden szerdán, és majdnem minden vasárnap. Ugye? Hát ez meg gyalog nem megy. És amikor ezt elmondtam Ibre bácsinak, akkor azt mondja, tényleg Mellát testvér. Hálásak vagyunk a Mellát testvérnek, hogy kijön minden szerek. Köszönjük szépen. És azóta tüntetőleg mindig föláll, és mindig megköszöni. Köszönjük Mellát testvér ezt a fáradtságot. Dehogy fáradtság, Ibre bácsi, hagyja már meg. Leültetem. Na, tehát kérem a testvéreket, és kívánom a testvéreknek, hogy éljék ezt, tehát, hogy amikor majd a gyülekezetet arra kell felkészíteni, hogy mondjuk egy 3-szor ekkora objektumba mennek át, itt ugye meleg van, érezzük egymást, nagyvátikat izzad, és a többi, semmire sincs hely, alig lehet valakiket hívogatni, ott lesz hely, de nem baj, az azért lesz, mert az Úr meghallgatta a testvérek imádságát, és hogy ösztönözze a testvéreket arra, hogy azt a következő hajlékot is belakják és betöltsék. Oké? És az elején erre kell készülni, hogy több lesz az üres szék és az üres pad, ezért nem kell annyi padot betenni az elején. Ennyire egyszerű. És pszichésen nem lesz dehonestáló. Azt a padot is meg kell csinálni, vagy széket, de azt ki kell tenni a kis terembe. És mindig csak 2-3 sorral többet. És amikor úgy szépen telik, akkor mindenkinek jó lesz az öröme. Ennyire egyszerű, testvérek. Nos, Akta 11:19-26, ez a harmadik igehely, hogy mit kell tennünk. Itt az van megírva, hogy üldöztetés támad, már tehát nem szeretik és nem kedveli a keresztényeket az egész nép. Szétrebbennek, elsősorban a gyülekezet tagjai, de nem hátrálnak, nem tagadják meg Krisztust, és eljutnak a szíriai Antiókiába 500 kilométerre északra Jeruzsálemtől, és itt vannak olyan származású emberek, akik eleve külföldön születtek, megtértek, és ezek az emberek elkezdik már nem csak a zsidóknak mondani, hogy Jézus a Krisztus, hanem az Antiókiában élő görögöknek is. Egyik sem volt se pásztor, se evangélista, se tanító. Egyiket se rendelte ki, se Péter, se János, se senki. Csak ki bízta meg? A megbízó úr. Így van. A megbízó úr. Egyszer egy gyülekezetben mondtam, hogy a testvérek is tehetnek bizonyságot, valaki jelentkezett, mondom, tessék parancsolni, ez hamis tanítás. Azért van a lelkész, azért fizetjük, hogy ő tegyen bizonyságot. Hát döntsék el a testvérek, hogy ez most hogy van. Szerintem, aki újjászületett, az nem nagyon tudja eltitkolni, hogy ő más, mint a többiek. Nem? Ha megszületik egy gyerek, és nem sír fel, az mit jelent? Hát minimum, hogy beteg. Maximum, hogy meghalt. Ha valaki újjászületik, és nem sír föl, az nem született újjá. Lehet, hogy nagyon tud mindent. Én erre szoktam azt mondani, bármelyik teológiát, bármilyen hit nélkül is el lehet végezni. Mert ott nem azt kérdezik, hogy te megtértél újjá. Mi a tananyag? Mit jelent az a szó, hogy szuszaká? És akkor, ha ezt tudod, lovat jelent egyébként, akkor Héberből megkaptad az ötest. Gyakorlati teológiából mondd el, hogy mi az úrvacsorai szereztetési igék származása, és ezt hogyan használhatjuk úrvacsora osztáskor. És akkor elmondod. Nem kell ehhez hit, mi kell ehhez? Meg kell tanulni, így van. Így van. Akinek jó feje van, és megtanulja, bármelyik teológiát el tudja végezni. És én ezt most nem a teológia ellen mondom, hanem csak arra, hogy nagyon meg kell azt nézni, hogy aki újjászületik, az nem megtanul valamit, hanem annak a szívéből jön. És igazából ezt kell megvizsgálni tagfelvételin, hogy az illető, nem azt kell megvizsgálni, mennyire ismeri a Bibliát, nem árt, ha ismeri, de azt, hogy tényleg megtörtént az a csoda, ami megtörtént veled s velem. Ezt kell megvizsgálni. Nos, ott Antiókiában ezek a testvérek hirdették az igét, megtértek az emberek, az egyszerű emberek ige hirdetésén, életén bizonyságtételen, egyébként Antiókia akkor a harmadik legnagyobb irodalmi város, és a második legbűnösebb város. Az első Korintus volt, a második Antiókia, és csak a harmadik volt Róma. El lehet képzelni, hogy mi folyt Antiókiában, és nem csak folyó. Nos, van még valami, az Akta 19:30-ban pedig azt olvassuk, hogy ezek az atyafiak tényleg megtértek, növekedett a gyülekezet, ugye oda megy Barnabás, oda megy Tarsusból Pál, az egy külön történet, hogy addig bújdosott ott Tarsusban, és Barnabás akkor elviszi magával, egy évig ott misszióznak, és egy éhínség tört ki, és az éhínség is érintette a hívőket. De mit csináltak a hívők? Az antiókiai testvérek gyűjtöttek azoknak, akik soha az életben nem láttak, mert 500 kilométerre délre laktak. Ezek a világból megtértek, gyűjtöttek a zsidó származású alaphívőknek, akik közül talán volt olyan, aki ott volt Jézus kereszt halálakor is. És gyűjtöttek. Miért? Mert Krisztusban testvérek voltak. Nos, ez az összefogás. Ez a szeretet. És én ezt ígértem meg a feleségemnek, amikor írtam neki a kezét megkérő levelet, hogy azt nem ígérem, hogy elmegyünk Hawaii-ra nyaralni, kizárt. Azt sem, hogy a Seszel-sigetek, nem tudom, mit írtam, de Tuzsértól Sopronig és Felső-Peténtől Békéscsabáig bármelyik gyülekezetben 3 napot el tudunk tölteni. Mert talán lesznek ilyen jámbor testek, akik befogadnak. És ez igaz is. Igaz is. Tényleg Tuzséron nagyon jól éreztük magunkat. Ilyen 5 szobás lakáson mentünk ott révész testvérék házába. Szenzációs. A régi edzőháza az övé, és olyan jó, ilyen vastag falak. Tényleg azt hittem, hogy az 1800-as években vagyok. Recsegett a parketta. Na, olyan romantikus volt. És reggel, délbe, este húslevest tettünk. Azt hitte a testvér, hogy mi ennyire szeretjük. Aztán szombaton apukám megkérdezte, hogy nem lehet-e vasárnap tojást rántotta, mégse húslevessel menjünk az imaházba. Nagyon nagy sztori volt. Na, tehát kérem a testvéreket, hogyha újjászülettek, adjanak ennek hangot. Nem kell ezt szégyelni. Tényleg ne szégyeljék a testvérek. És józanul, nem dicsekedve, de osszák meg mindazokkal, akik kérdeznek, akik érdeklődnek, akik nyomorúságban vannak, akikre érzik azt, hogy affinisak lehetnek az evangéliummal, de mivel az is megvan írva, hogy alkalmatlan időben is hirdetheted, akár vészhelyzetben is szabad megosztani az evangéliumot. Talán az se haszontalan. Sose fogom elfelejteni, amikor Vácra kerültem, és elmentem a legjobb gimnázium igazgatójához, hogy bemutatkozzak, és amikor bemutatkoztunk, azt mondja nekem, doktor Molnár Lajos, kommunista vagyok. Hát ugye be kellett jelentkezni, mint a püspök úrhoz. Én megmondtam, Melláth Attila vagyok, akkor nagyon fogjuk egymást szeretni. Azt mondja, én kommunista vagyok. Hát az a legjobb talaj! Aki azt elhiszi, hogy nincs Isten, az a legjobb talaj. Ekkora blödséget elhinni. Hát én meg az ellenkezőjét fogom. És tényleg, most ő az alpolgármester, oktatási alpolgármester. Rajta keresztül például ilyen akciókat meg tudunk csinálni, be tudunk menni az összes gimnáziumba, mert oda szól, megy a Melát. És ennyi elég. Egyetlen egy más egyházat nem engednek be, csak minket. A mi gyülekezetünkben van most már egész napos kulturális istentisztelet, és a gimnáziumok csinálnak énekkart, csoportjelenetet, pantomimot, és szavalnak, és jönnek oda délelőtt és délután. És versengnek, hogy melyik énekkar, melyik pantomim csoport, melyik. Tavaly már volt bibliai vetélkedő, és mi annyi pénzzel támogattuk, mint az önkormányzat. És megérte. Nos, kedves testvérek, ja, és Molnár Lajos tavaly kiállt, hogy köszöntse a diákságot, és felolvasta a szeretett himnuszt. A kommunista Molnár Lajos, igen. Hát az eltelt 17 év, és azért ott is van ima csoport. Sugár, ugye, hogy a vas is szétmenjem. És mondott egy olyan frappás 3 perces beszédet, hogy testvérek, tényleg elkezdte olvasni a Bibliát. Az biztos. Az biztos. És amíg meg is térne, azt már mondta nekem, hogy én református vagyok. Az is nagyon jó. Az is nagyon jó. Nos, és az utolsó, és itt fejezzük be, Akta 13.1.4, és ez is egy nagyon, nagyon érdekes történet, és ezt sem szoktuk nagyon szeretni. Ugye itt az van megírva, hogy az antiokiai gyülekezetben a vezető testvérek, és nagyon különböző identitású és hátterű testvérek tartanak egy csendes napot, és szolgálnak böjtöléses imádsággal, beszélgetéssel, keresik az Úr akaratát. Egyébként ezt ajánlom az előjáróságnak, szabad így elmenni, így együtt, egy szombatra, és keresni az Úr akaratát, nem árt egyáltalán. És akkor figyeljék meg a testvérek, ezt még úgy elviseljük. Még akár gyülekezetileg is el lehet menni kirándulni, vagy úgy keresni az Úr akaratát. De mi történik? A Szentlélek azt mondja, hogy az 5-ből válasszátok ki nekem Barnabást és Pált, Sault. És azért most engedjék meg a testvérek, hogy így mondjam, az 5-ből a 2 legjobbat. És mire? Nem arra, hogy az egyik legyen a vezető lelkész, a másik meg az ifjúsági, hanem, hogy ők menjenek el. Na ezt nem szeretjük mi. Mi azt szeretjük, ha a legjobbak vannak itt nálunk. Mert szentek vagyunk, és minden szentek maga felé hajlik a keze. Ugye? Megvan írva, szentek legyetek. Na de nem így van megírva, testvérek, hanem úgy, ahogy tegnap mondtam, hogy ha újjászülettél, ha az Úristen van a szíved, akkor keresd és cselekedd az ő akaratát, és ugye azt is elmondtam, hogy néha hökkenetet keltő dolgokat kér el tőlünk az Úr. És azért 2 dolgot hadd kérdezzek meg. összeomlott az antiókia gyülekezet azért, mert Pál és Barnabás elment? Nem. Tudott fejlődni? Igen. És Pál és Barnabás betöltötte azt a küldetést, amire mégiscsak az Úr hívta el? Igen. És hogyha az antiókia gyülekezet ilyen jó kis baptista gyülekezet lett volna, akkor mindent kitaláltak volna, hogy ti nem mehettek el. Hadd mondjam azt a testvéreknek, és ez ugyan nincs benne a Bibliában, de szerintem igaz, nincsen pótolhatatlan ember. Nincsen. Senki sem az. Az igaz, hogy emberek távozása megvisel bennünket. Ezért jöttünk le Noszvajra a temetésre szeptember 28-án, hétfőn. És sose fogom elfelejteni, mert megjegyeztem Molnár József testvér beiktatását, a szeptember 27-én vasárnap volt, és ott értesültünk ugye Molnár István testvértől, hogy az Erzsi néni, ugye jól mondom, meghalt. Hát mondom, nem igaz. És úgy mondtam a Katinak, mondom, figyelj, nem tehetjük meg, hogy nem megyünk le. Mert nagyon aranyos testvérnőnek ismertem én meg. És valószínűleg a noszvai testvérek most cáfolnak engem, és azt mondják, hát Menát testvér, tényleg nehezen tudjuk pótolni, de most nem ilyen értelemben mondom, hogy az emléke és a szolgálata, hanem úgy, hogy az Úr ki tud rendelni újabb és újabb szolgákat, újabb és újabb embereket. Mert az Úrnak, ha van terve a gyülekezettel, ő küld, ő támaszt akár a kövekből, testvérek, embereket. Nos, ez is a gyülekezetnek a mit kell tennünk fejezete. Tennünk kell azt, hogy imádkozni azért, Uram, nevelj ki buzdítókat, nevelj ki zenészeket, nevelj ki adakozókat, nevelj ki olyanokat, akik az Úr asztala körül mozognak, nevelj ki olyanokat, akik majd takarítanak, nevelj ki olyanokat, akik előkészítik az úrvacsorát, nevelj ki olyanokat, akik betegeket látogatnak, mert normális esetben is, hát nekem van még esetleg 20 jó éven. Aztán majd remélem, a Geri, a Ricsi, a Levi, a Boti majd viszik a missziót. Én meg csak, mint Billy Graham a hintaszékből, a kandalló előtt mondom, hogy hát öreg vagyok, de lélekbe veletek vagyok, és ők majd DVD-n lejátszák. Mert eljön ez a korszak is. Eljön ez a korszak is. Most el se tudom képzelni, hogy hogy fogom én azt kibírni, és ki fog fát vágni a kandallóba, nem tudom, Kati. De hogy ez is be fog következni, az is biztos, ha csak hamarabb meg nem halok. Mert ez is benne van a pakliban. És ezért nevelem Vácod is a testvéreket erre, és bátorítalak titeket is, az ige alapján, nem azért, mert ez az én heppem, hogyha az Úr rámutat valakire, hogy te odamész, ti meg itt maradtok, akkor az Úr tudja, hogy mit csinál. Nekünk pedig csak engedelmeskedni kell, nem okoskodni. És Pál és Barnabás sem kérdezett vissza, hogy miért, hanem megtették, és jól tették. És végül én azt kívánom a testvéreknek, bárhonnan is vannak most itt együtt a testvérek, hogy értékeljék azt, hogy a gyülekezet és a gyülekezeten keresztül Krisztus testéhez tartoznak, és ez az érték ez tényleg legyen a mindennapjainkat döntően befolyásoló tényező, hogy valóban terjedjen az Úr igéje. Legyen így. Amen.